van, szeretett testvéreim, olvastam egy állatmesét, amelyben arról kérdezik az állatokat, hogy mit jelent számukra az élet. A hangyának és a méhecskének minden a munka volt. A pillangónak játék volt az élet. A vakond pedig így válaszolt a föltett kérdésre. Élet? Igen, az élet számomra nem más, mint sötétben zajló küzdelem. Biztosban szeretett testvéreim, ez az állatmese arra akar rávilágítani, hogy mennyire különböző és sokszínű oldalról lehet megközelíteni vagy szemlélni az életet. Egy azonban biztos, az egész egységhez, az élethez, mint olyanhoz mindenfajta látásmód hozzátartozik. Nem lehet kisarkítani, hogy csak játék, hogy csak küzdelem, minden látásmódnak megvan benne a része. Ezért így is lehetne fogalmazni, hogy a negatív és a pozitív is jelen legyen benne, hogy az élet nem más, mint játék és küzdelem. A hitből táplálkozó és a hit talaján megélt élet is többszínű, sokszínű. És egészen biztos, kedves testvérek, hogy ebben a sokszínűségben, mint markáns elem, ott van a küzdelem. Ha figyelmesen hallgattuk az évközi 20. vasárnapnak a szentírási szakaszait, akkor észre kellett vennünk azt, hogy mind a három szentírási rész harcról és küzdelemről beszél. Első olvasmányunkban Jeremiás próféták, Jeruzsálemnek a főemberei azért dobják a ciszternába, a kiszáradt vízmedencébe, melynek az aljában ott van a hinár, a pocsolya, mert egyszerűen eleget tett Isten parancsának, és tolmácsolta a nép fele Isten döntését, amely szerint el fog pusztulni hamarosan Jeruzsálem. És a főemberek ahelyett, hogy magukba szálltak volna, bűnbánatot tartottak volna, hisz Istennek a végzése megmásíthatatlan másképpen, ehelyett a prófétába akarták folytani a szót, úgy próbáltak megszabadulni tőle, ahogy hallottuk, a ciszternába dobták. Az evangéliumi szakaszban Jézus maga adja követőinek a tudtára, hogy számíthatnak arra, kalkulálják csak bele az életükbe azt, hogy hitük miatt szembe kerülnek embertársaikkal, sőt, sok esetben családtagjaikkal is. Az egész életük harc és küzdelem lesz. A Szentlecskében a zsidókhoz írt levélnek a névtelen szerzője szintén harcról és küzdelemről beszél. Ám itt nem csupán az emberekkel kell szembeállni, nem csupán az emberekkel kell küzdeni, hanem, és ez egy új elem a küzdelemben, a mindent behálózni, megfojtani akaró bűn ellen kell fölvenni a harcot. És maga a Szentíró tanácsolja azt, hogy kitartással kell végigfutni az előttünk álló, számunkra kijelölt életutat, bízva az értünk meghalt és föltámadt Krisztusnak a kegyelmében. És mond egy döbbenetes mondatot. Azt mondja, a bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellent véretek ontásáig. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen véretek ontásáig. Ez a döbbenetes mondat testvérek két dolgot jelöl. Egyrészt megállapítja, hogy valóban nem volt olyan kihívás az életünkben, hogy a bűn elleni küzdelemben vérünket kelljen vontanunk, a másik pedig, hogy felszólít bennünket arra, akár a vérünk ontásáig is el kell menni a bűn elleni küzdelemben. Ez a vértanúknak a nagy hősiessége, ettől szentek ők mindannyian, hogy a bűn elleni küzdelemben akár a vérüket is bontották. Van, szeretett testvéreim, amikor harcról vagy küzdelemről hallunk, akkor természetes, hogy képzeletünkben megjelennek a fegyverek. A fegyvereknek az egész arzenálja. Egészen biztos, hogy a gyilkos háborúkban vagy konfliktusokban ezek a fegyverek mindig szerepet kaptak, és sajnos, hogy szerepet kaptak. Hát abban a harcban és küzdelemben, amelyről én itt és most beszélek, egészen más jellegű fegyverekről van szó. Először pár szóban elmondanám az ellenségnek a fegyvertárát, nyilván nem tudom kimeríteni, mert az időkeret erre nem volna elég, utána pedig a Krisztus tanítványainak a fegyveréről pár szót. Az ellenségnek a fegyvertárához tartozik az önzés, a hiúság, a gőg, a harag, a hazugság, a versengés, a gyűlölködés, a féltékenykedés, az érzékiség, az álnokság, azaz mindazok a bűnök, amelyek megfertőzik az életünket, vagy esetleg meg is ölik a lelki életünket, hisz a bűn az gyilkor, a bűn az lélekgyilkos valóság. Ezzel szemben Krisztus tanítványainak a fegyverzete az nem más, mint a béke, az igazság, a megbocsátás, a szeretet, az irgalom, a jóság, a szabadság. Ezekhez hasonlók, ami mind-mind csupa jó, csupa szép, ami fölemel vagy kiemel a bűnnek a mocsarából. És ehhez még hozzátenném, idézném azt, amit Pál apostol a rómaiakhoz írt levelének a 12. fejezetében nagyon, de nagyon kategórikusan kér olvasóitól, rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjátok az ítélet haragjára, mert írva van, enyém a bosszút, és én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséget éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni, mert ha így teszel, égő parazsat teszel a fejére. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzz le jóval a rosszat. Nos, kedves testvérek, ezek igen kategórikus szavai Pál apostolnak, és a mindenható Istennek, hisz Pál apostol a Szentírás gondolataival Isten gondolatait közölte. És valóban komolyan kell vennünk ezt, mert ha a rosszat rosszal viszonozzuk ebben a küzdelemben, akkor az ellenség győzött. A rosszat jóval legyőzni a keresztény embernek kötelessége. A gonosznak a módszereit átvenni annyit jelent, mint a pusztítás törvénye mellé állni, engedni, hogy az ellenség győzzen. Akkor ezek után az a kérdés, hogy mit akar Anyaszentegyházunk a mai vasárnap a lelkünkbe írni, a lelkünkre kötni, mi az ezekből a gyönyörű gondolatokból az, amit nekünk életté kell vártanunk. Három dologra hívnám föl a figyelmet. Legelőször kezdjük egy beismeréssel. Bizony, nagyon sokszor eddigi életünkben rosszal válaszoltunk a rosszra. Azzal mentegettük magunkat, hogy ez már sok, ez így nem mehet tovább, ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy így bánjanak velem, hogy így kihasználjanak, stb. És ezután pedig tettük azt, amit tettünk. Vagyis rosszal viszonoztuk a rosszat, és így megengedtük, hogy az ellenség győzzön, ami nem méltó a keresztény emberhez. Másodszor legalább maguknak valljuk be azt, hogy ebből semmi jó, semmi haszon nem származott. Sőt, ha észrevettük, tovább mélyültek a szakadékok, hídakat égettünk föl a helyet, hogy hídakat építettünk volna. Aztán jöttek az újabb viták, jöttek az újabb veszekedések, jöttek az álmatlan éjszakák, beköltözött lelkünkbe maga a pokol. Le kell ismerjünk. Amíg nem ismerjük, de addig nem tudunk tovább lépni. Harmadszor vegyük észre, hogy a mindenkor és mindenben javamat akaró Isten minket valami másra, valami szebbre, valami értékesebbre hív. Nem ment föl a küzdelmek alul, a harcok alul, mert ezt, ahogy hallottuk az igében, hozzátartozik az életünkhöz. Egész életünk harc, küzdelem. Tehát nem ment föl a minket szerető Isten a harcok alul, de valami másfajta fegyvert ad, hogy valóban győztesként vívjunk meg benn küzdelmet. Egészen érthető legyek, egy történelmi példával fogom befejezésül mondandómat, kedves testvéreim számára egészen érthetővé tenni. Akik picikét is járatosak a történelemben, tudják, hogy a II. Világháborút megelőzőleg 1936 és 39 között Spanyolországban polgárháború volt. Kegyetlen polgárháború. A minden vallásosságot és bármit, amit a vallással össze lehet kapcsolni, értéket tűzzel, vassal kiirtani akaró vörösek, és a köztársaság pártiak, akik ezeket az értékeket védték, feszültek egymásnak, és faluról falura, városról városra folyt a véres küzdelem. Hogy mibe került ez a háború, és mi kárt tettek a vörösek, számadatok vannak róla, most ezeket el is mondom. Kivégeztek 13 püspököt, 4184 papot, 4184 papot, 2365 szerzetest és 283 apácát. Tömédebb templomot lebombáztak, szétlőttek, egyházi ruhákat, kellékeket felgyújtottak, tönkretettek. Nos, ebben a háborúban történt a következő esemény. A nemzetiek egy nagyon-nagyon kemény harccal felszabadítottak, pontosabban visszafoglaltak egy vörösek által korábban megszállt települést, falut. Amikor hosszan járták az utcákat, hogy összeszedjék a sebesülteket, az egyik fal mellett egy vörös katonát láttak, akinek gránát szaggatta meg a melleit, aki ott keservesen jajgatott, és mikor meglátta, hogy emberek jönnek arrafele, akkor elcsukló, hörgő hangon kiáltotta, hogy papot, papot, hozzatok papot. Az egyik köztársasági gyerek, katona takarodja pokolba, mondta a magáét, vörös kutya. A másik viszont azt mondta, jó, megpróbálok utána nézni, ha találok papot, akkor hozok számodra papot. El is ment, és kis idő múlva érkezett a falunak a plébánosával, akit odavitt a vérében fetrengő, hörgő katona felé. A pap szánakozva hajolt, a haldokló katona fölé, és megkérdezte tőle, hogy gyónni akar? Igen, gyónni akarok, mondja ez a katona, de ki ön? Ön a falunak a plébánosa? Igen, igen, én vagyok, mondja a plébános. Erre a katonából csak ennyi jött ki, ó Istenem. Erre a pap elküldte kíséretét, ott maradt a katonával. Hosszú idő múlva jelent meg, arca halott fehér volt, sápadt. A hajából is csak úgy csorgott a veríték. És annyit mondott csak a kísérő katonáknak, szedjétek fel az utcáról, vigyétek be a házba, ne az utcán haljon meg. Amikor ezek a katonák oda mentek, hogy ezt a haldoklót fölemeljék és bevigyék a házba, hogy ott bújjon ki, akkor a haldokló a következőket mondta. Megbocsátott, képzeljétek el, feloldozott. Mire az egyik köztársasági katona iszott, miért tette volna a pap ez a dolga, hogy feloldozzon. Mire a haldokló a következő vallomást tette a katonáknak, az őt a házba bevívő katonáknak. Tehát ti nem tudjátok, hogy én mit csináltam, csak én egyedül 32 papot ütöttem agyon, szúrtam le, vagy lőttem agyon. 32 papot. Minden faluban először a plébániára rontottam be, és ott vagy lelőttem, vagy leszúrtam, vagy agyonvertem a papot. Ebben a faluban is úgy érkeztem, hogy a plébánián kezdtem. A plébániának, plébánosnak az édesapját és két testvérét találtam, azt kérdeztem, hol a plébános, nem voltak hajlandók megmondani, és én mind a hármukat agyonlőttem. Ennek a papnak, aki engem korábban feloldozott, agyonlőtte édesapját és két testvérét, és ő azt mondta nekem, hogy megbocsát, és feloldozott. És kedves testvérek, ezt jelenti a rosszat jóval győzni le. Akár idáig is el kell tudnunk menni, ha méltóképpen akarjuk használni a keresztény nevet.